Működnek a mikrofonok.
Működnek.
Már megy maga az adás is tulajdonképpen.
Igen, sziasztok! Sziasztok! Hello, hello. Köszöntünk titeket! A Geek Király szigetének zenei újabb adásában, újabb zenei adásában. Összejöttünk megint Balázs Gergő barátommal, rokonommal, akivel most próbálunk egy kicsit, hogy mondjam...
tematikusabban.
Aha, de egy kicsit a közelebb a mikrofon.
Tematikusabban.
Aha.
Koncentrálni bizonyos zenékre.
Igen.
Bizonyos stílusokra és ezeknek felhasználhatóságára.
Mert megkaptuk a múltkori adás után azt a kritikát, hogy hiába dumálunk a zenéről, nagyon jó, csak hogy nem zenélünk semmit.
Igen. Úgyhogy most zenéltünk egyből az elején.
Igen, nagyon jó lett. De működik minden sáv. Azt találtuk ki, hogy most a mai adásban, amit nem fogunk olyan irtózatosan hosszúra venni, lehet, hogy majd még lesz folytatása is, az elején megnézzünk néhány közismert, nagyon híres filmzenét, azoknak a fő témáit, és utána arról beszélgetünk, hogy mire gondolt a szerző. Mire gondolt, amikor a verset írta József Attila?
Így van.
Nagyon szarul vagyok, és kell a pénz.
Igen.
De zenészek is, főleg aki filmzenét ír, szerintem sokszor erre gondol.
Sokszor meggondol, igen.
Azt még el kell mondjuk az elején, hogy ezek a felvételek, mind amiket lejátszunk, nyilván nem a mi jogtulajdonunk, tehát hogy nem a mi tulajdonunk, tehát ezeknek jogtulajdonosai vannak. Hát én utána néztem, ugye elvileg az van, hogy a tisztességes joghasználat elvét fogjuk követni, nem játszunk be nagyon hosszú részt, és mindig el fogjuk mondani, hogy hát ez nyilvánvaló, hogy az ő tulajdonukat képezi.
Így lesz.
Tehát most ilyen nagyon klasszikusabbakkal fogunk kezdeni, tehát elindulunk szerintem így a 80-as években kialakult zenéktől, és most a nagyon közismerteket, több listára rákerestem a neten, hogy mik azok a zenék a filmek alatt, amik népszerűek és nagyon populárisak lettek, és ezekből kiindulva raktam össze én egy pár számot, amiből el tudunk kezdeni beszélgetni, vagy amiről el tudunk kezdeni beszélgetni. Hát 80-as években elég sok irányzat jött föl ismét, és még tartott a régi időkből. Azért a nagyzenekari kísérete a nagy hollywoodi filmeknek, azt szerintem mindenképp, tehát ez mindig egy hagyomány lesz.
Igen. Régről ered egyébként ez a hagyomány, ugye már amikor elkezdték fölvenni a hangrögzítésben a tölcséres rögzítőgépekkel, már akkor is cél volt az, hogy teljes nagyzenekart föl tudjanak venni. Ekkor alakultak ki például a tölcséres hegedűk, amik egy nagyon különleges, ilyen olyan frekvencia körre szűkítette a hegedűnek a hangját, amit föl tudtak venni ezek a gépek. De ez csak egy kitérő volt. Lényeg az, hogy nagy zenekari hangzás örök időktől fogva érvényes.
Igen, mindig is azt akarták reprodukálni.
Igen.
Az elején még, amikor kinek mennyire volt pénze a mozisnak, mert ugye nem voltak nagy mozi multiplex hálózatok, mindenki maga, aki üzemeltette a moziát, döntötte el, hogy mennyi pénz szán és rá egy előadásra, és mennyire akarja az exkluzivitását emelni a mozgóképnek, hogy most fölbérel egy zongoristát, vagy több hangszeres embert fog fölbérelni, vagy esetleg épített úgymond egy kis zenekari árokszerűt a moziba, vagy régen a nagyobb amerikai mozikban azt is csináltak, hogy egy külön kis épületszerűségben volt, tehát egy elkerültett részben a vászon mögött volt egy több emeletes hangszer. Tehát egy akkori kornak megfelelő szintetizátorszerű valami, mechanika, amit a középen a vászon előtt ült a zenész, aki ugyanúgy, mint egy nagy orgonán nyomkodta az kis kalantyúkat, amiket regiszternek hívnak, és váltott ezek között a hangszerek között, amik fönt mechanika segítségével megszólaltak a vászon mögött. És ez lehetett kis dob, nagy dob, pengetős bígyputy, nagyon sokféle módon tudták ezt használni, és így ezzel illusztrálták a filmet hangzásban.
Igen.
És talán ebből egy-kettő meg is maradt, és restaurálták.
Pontosan.
De hogy ez akkor, és ezután ugye béreltek sok zenészt, vagy ezzel párhuzamosan, de hát az is pénz volt. Igen. És akkor a stúdiók rájöttek, hogy hát ha eleve hanggal adjuk, tehát amikor megváltozott, hogy lett filmhang is, akkor onnantól kezdve még először klasszikus zenészeket béreltek föl, akik általában a New York-i részből, ahol a Broadway-n és az egyéb színházkultúra kitermelte őket, akik Európából érkeztek, vagy ott nevelkedtek, és komoly képzett zenészek voltak, ők átruccantak Hollywoodba, és akkor fölvettek ilyen nagy zenei pakkokat.
És ez a mai napig így történik. Mind a fölvétel, tehát hogy hang mint a fölvétel, de ugye egyre elterjedtebb, hogy minden, illetve nem az, hogy egyre elterjedtebb, de például Magyarországon működő professzionális stúdiózenekarokkal vetetik föl a filmzenéket és játékzenéket is akár.
Igen, igen. Tehát amikor nem olyan írtózat költségvetésű a projekt, akkor használnak még
mellé.
Igen, igen. Széles sávú interneten különösen
igen.
Megéri a dolog. De akkoriban átmentek mondjuk egy New York-i Broadway-n dolgozó, színházban dolgozó karmester vagy zeneszerző, az kapott a nyári szezonra, amikor nem volt színház, elég pénzt, átment Hollywoodba, és feljátszott baromi sok tekes zenét, amit rögzítettek, és ezt ilyen a stúdió tulajdona lett, és azt oda rakták különböző film. Tehát ilyen doboz zenék, amiket több film alatt is felhasználtak.
Mai napig működik ez, csak ugye internetes letöltési lehetőséggel meg lehet vásárolni a bizonyos hangulatú.
Persze, akkor ez volt az elterjedt. Ma már ugye nagy költségvetésű filmnek egyedi zenekéjel készül, abszolút. És egyedileg is veszik fel.
És a kis költségvetésűeknél működik ez?
Igen. Abszolút. Hát igazándiból nézd, szerintem nagyon sok nevet nem fogunk tudni megkerülni, nagyon sok nevet ki fogunk hagyni, van benne egy személyes ízlés is a listában, de nem is tudom, én az a vicces, hogy talán kezdjük, és majd vissza-vissza fogunk hozzátérni, mert több olyan klasszikus fűződik a nevéhez, ami megkerülhetetlen. Kezdjük John Williams-el, aki ő a nagy zeneszerző generáció, hoz tartozik, aki megteremtette a klasszikus hollywoodi alap hangzását a nagy zenekarral följátszott zenéknek. Nagy mesterei voltak Rózsa Miklóstól elkezdve, tényleg ő a klasszikus zenei, ha jól veszem ki, nagy zenekari hagyományokból írja a zenéjét.
Igen.
És ő ezzel nagyon tisztában van. Tehát, hogy egy ilyen brilliáns, de írtózatosan ért hozzá, el lehet mondani, hogy egy szupermester ennek.
Igen. Ő egy magasan képzett zeneszerző.
Igen. Az első szám, amiről beszélünk, az a vicces, hogy pont ezzel kezdünk, de a Harry Potternek kezdjük a fő témájával, ami egyébként nem is magának Harrynek a témája, tehát ez úgy van megjelölve, hogy Hedwig témája, a Hedwig pedig a bagoly.
Thank you.
Hát igazából ez egy, ami elkezdi játszani a főtémát, ez egy Glockenspielnek nevezett.
Ez egy billentyűbe szerelt.
Amúgy ütős hangszer, de hogy ez egy billentyűvel játszott Glockenspiel hang.
Igen, így van.
Van magyar neve ennek a kis hangszernek?
Harangjáték, csak ennyi. Így hívják.
Tehát nagyon vicces, tehát egyrészt, ami nekem föltűnt, nem tudom neked, mint klasszikus neveltetésű zenésznek mit tűnt fel ebből, nekem azt tűnt fel nekem ebből a témából, hogy ez egy tehát ilyen ez háromnegyed, vagy hatnegyedes talán.
6/8-ados, inkább úgy 1-2-3-4-5-6.
Ez egy, mondhatjuk, hogy angol keringő.
Olyasmi, igen. Vagy egy gyorsabb keringő. Ilyen módon egy gyors háromnegyednek igen. Lehet
mondani. De az angoloknál lassabb volt, nem a keringő, vagy hol?
Én is úgy tudom, és a bécsi az, ami gyorsabb.
Tehát ez valahogy nekem megteremti ezt a vásáros, varázsos, karneváli hangulatot.
Igen.
Ami behúz minket a történetbe.
Igen.
És azt meg lehet figyelni, hogy az elején nagyon sokat használja az első részekbe ezt a Glockenspiel-es témát. Ahogy haladunk ugye az egyre komorabb részek felé, ott már egyre kevesebb szer tűnik föl ez a hangszer, és inkább jönnek a horrorosabb témák. De, ja.
És mindez miért? Ugye maga a bagoly egy kultikus állat, ami a magyar kultúrában is a halállal van összefüggésben. Eleve az, hogy egy éjszaka élő, éjszaka vadászó madár a nappalt azt állandóan alvással, pihenéssel tölti, legalábbis a bagolyfajok többsége, és emiatt lehet az, hogy ez az általános hangulat, ami így az egész normál élet fölöttiséget vagy mögöttiséget jelképezi, emiatt jelképezi eleve a Glockenspiel hangja, tehát a harangjáték maga az, hogy harang szó, vagy ez a kis csengettyű szó, az is egy túlvilági jelenség. Angyali, vagy szellemi világnak így a hangja talán erre lehet, és mindenképpen ebben a kultúrközegben, ami a Harry Potter, ott mindenképpen a varázslat, a nem mindennapiságot jelképezi. Ezért lehetett aztán egy ilyen általános jellege ennek a témának is, ami ezt jelképezi, ezt a mindennapiság
mögötti. De
maga mögötti.
Ez a fő téma, az a miben C-be van talán. Tehát jön be az a tegy, az tehát ez a téma, hogyha mondjuk Wurschlin játsszák le, és kin vagy, ahogy elképzeled romantikusan a régi vásárokban a cirkusz előtt, akkor ez simán lehet ilyen cirkuszba hívogató.
Igen.
Tehát, hogy tessék, jöjjenek erre, itt indul most a mese. Itt igen. Kezdődik el minden. Hogyha belépsz ezen az ajtón, akkor itt csodálatos dolgokat látsz.
Igen, igen. Egy kicsit olyan valóban, mintha egy ilyen különleges vásári színjátszó csoportnak. Nem is a színjátszó csoport, inkább a bábjátékos kinyílik a bábjátéknak a
igen,
függönye.
Igen, feltárul a történet, tessék, jöjjenek, igen. Lássák, hallják. Igen. Igen. Itt most a csodálatos fiatalember története, aki megküzd ezzel, és azzal.
Igen. És közben varázsol.
De nem tudom, és ezek miatt a félhangok miatt?
Van egyébként. Igen. Ja, du, di, tu, fa, du, tu. Igen.
És az ennyi fél hangot használ.
Nagyon-nagyon, igen. Pontosan.
Föllemászkálós, nagyon közel lévő hangok ezek egymáshoz.
A harmónia is ugyanígy, tehát ez az állandó moduláció, így hívják, amikor elmegy egy másik hangnem érzett irányába. Ettől lesz ennyire színes, sokrétű, varázslatos, mert ezek nem a hagyományos harmónia vonzások, amit megszoktunk az egyszerű zenékben, hanem mindig ilyen úgynevezett fél lépésekből áll. Na, ennek persze nincsen semmi értelme most ezt így részletezni. Lényeg az, hogy ezek az egymás mellett álló legkisebb hangközök ben mozgó harmónia megoldások, ezek azok, amik ilyen ennyire varázslatosá és különlegessé teszik.
Tehát egyből oda kapja az ember a fejét.
Abszolút.
Igen. Tehát erre a fő témára valószínűleg mindenki emlékszik.
Igen,
zseniális. Aki egy filmet is látott.
Igen.
Jó, hát haladjunk tovább. Szerintem ez így kezdetnek jó volt Williams-el. Most teljesen el fogunk térni. Egy a 90-es évek elején még egyáltalán nem volt divat, hogy mindenki sorozatot néz, és akkor a Twin Peaks volt az, ami megteremtette a képekkel, meg a zenéjével azt, amitől hát onnantól kezdve, hogy mindenki másképp néz a sorozatokra. Mert egyszerűen nem egy egyszerű Dallasról van szó, ahol, vagy egy teleregényről, vagy mi volt akkor előtte a sorozat?
Általában komédiák például, igen, komédia sorozatok, ami az embernek a...
De hát a 80-as minden... években mi volt sorozat? Biztos volt nagyon sok. Izaura.
Például, igen, ami történet.
De Amerikára gondoljunk, ilyen fő műsoridőben ment sorozatok, azok ilyen...
Ezek a humoros szórakoztató. Igen.
Azért volt úgymond komoly, de hát nem lehetett a TJ Hooker se komolyan venni. Mondjuk a Columbo krimi sorozatok, igen, voltak. Igen. Mindenki számára szóló sorozatok, nyilván gyerek, igen, nevettető, meg krimi, meg hasonlók, de hogy a Twin Peaks valahogy úgy összehozta David Lynch-el, ezt, meg Mark Frost-tal, akik írták a... összevegyített mindent, kicsit volt benne ez a Twilight Zone volt az náluk, amikor olyan furcsa történeteket meséltek el, amikhez kötődött valami természetfeletti dolog, és nem tudod igazán behatárolni a történetet. Pont erről beszéltünk Gyula barátommal legutóbb. Egy kicsit horror, kicsit tudományos, fantasztikus, de mégis misztikus. Ez a... Talán ez volt egy... De az is nagyon réteg volt, ez a Twilight Zone. A Twin Peaksnek valahogy annyira népszerű lett, hogy mindenki rácuppant.
Igen, de egyébként emögött az is ott van, hogy ez az időszak, amikor nagyon-nagyon komolyan elkezdték kiteríteni az UFO, egyrészt az UFO titkokat.
Az X-akták is akkor jöttek, igen, be utána. Így van, pontosan. Az is ilyen ítazat kultikus lett.
Így van. És minden egyéb ilyen témának ezotéria abban az időszakban került szintén nagy dobra. Tehát, ja, hogy nagyon-nagyon a...
Hát mainstream lett. Igen. Tehát addig nem nagyon néztél ilyen filmet, amelyen nem, ezotérikus
nem, lett. Nem is volt ennyire. Volt, de az réteg film, és elvonatkoztatott.
És ennek a fő témája, amit Angelo Badalamenti írt, közösen a Lynch-el, mert állítólag ott ült végig mellette, amíg mondta, hogy miről szól. Az elején, amikor indul a zene, a Twin Peaks fő témája, arra kérte Lynch a Badalamentit, hogy mondta a képeket, hogy most egy sötét erdőben vagyunk, és minden reményvesztett, és ilyen dolgok vannak a fák között, de hogy nincs remény semmire, majd elindul egy reménysugár, amikor átvált az egész zene, de a fő témát szerintem mindenki ismeri. Tehát ezzel kezdődik. Ez egy ilyen nagyon egyszerűnek mondott. Tehát az előző John Williamshez képest mindenképp sokkal egyszerűbb. És akkor ez... Igen, itt még egy kis átkötés, egy bridge-szerű. Tehát mondjuk ennek a szerkezete is már sokkal egyszerűbb. Tehát kiérezhető úgymond egy popszám. És akkor itt van a remény. Na igen, itt kezdődik újra a fő téma. Tehát, hogy azt vehetjük észre, hogy van ez az alap, ez a bariton gitáron játszott
egyszerű téma.
Nagyon egyszerű, igen, téma, és ami ugye ezt a folyamatos komor hangulatot adja, ezt a moll hangzást, és a közepén van az egésznek egy ilyen fölfelé emelkedő hangsor.
Igen.
Aminek a végén
megérkezik szintén az első fokra, tehát arra a harmóniára, amin indult, így van, ez a gitár téma.
Miért hatásos? Ma, ugye az előzőhöz képest, mondjuk egy Williamshez képest, ez egy nagyon egyszerű.
Nagyon egyszerű.
De miért lehet ez is ekkor írtózat hatása az ember?
Egyrészt az, hogy ez megint csak nem föltétlenül az mindig állandóan hallott harmónia, pedig az igazából ez a zenében úgynevezett első fok, ami a kiinduló és a záró harmóniát jelenti, és ehhez képest az első hanghoz fölfele számolt hatodik hangra épülő moll harmónia, és ennek a kettőnek a viszonya annyira, igen, így van, és ez a D-moll az nagyon-nagyon szép és lágyjá teszi. Igazából
azt van egy... Minden zeneszerző, minden filmzeneszerző D-mollba szeret.
Igen.
Sőt,
igen.
Pont beszéltünk a Pat Metheny interjúról, a Pat Metheny maga is elmondta, hogy a legjobban D-mollba szeret improvizálni.
Igen, na ennyi. Tehát, hogy ez a D-mollhoz D-mollba vált, és akkor mindig F-dúra megérkező, tehát igen, az első harmóniája. De csak hogy, hogy ne legyen...
De fölfele az egész, az meg...
És erre. Aztán megint megy, igen...
De nem erre jött vissza, D-mollra?
Nem.
De itt van.
Onnan indul, az tehát... És F-durra. Tehát a vége legalábbis ott a zenében F-duron volt. Igen.
Ja, hát, hogy B-re megy le aztán. Aha.
Igen. Igen.
Ez egy ilyen tipikus...
Egyébként nagyon... tehát ez a könnyű zenei alapokra jellemző ez a harmónia vezetés. Úgyhogy túlzás azt mondani, amit az elején mondtam, hogy nem, hogy nagyon eltér, tehát nem tér el, de inkább a használata az, amitől annyira szép és különleges. Egyrészt ez a baritongitár téma, ez az, ami egyrészt nagyon szép, jó hangú hangszerrel vették föl, és jó minőségű a felvétel. Úgyhogy... jellegzetessé teszi.
Az Angelo Badalamenti mondta is, hogy amikor ő egyszerűen leült a zongora mellé, az elektromos zongora mellé, ugye a Rhodes mellé, és mellette ült a Lynch, és ezt fölvették. Amiközben ő mondta, hogy mi fog történni. És utána ő hozzárakott még dolgokat este, amikor elment a Lynch, és állítólag másnap megmutatta neki, és mondta a Lynch, hogy ne.
Maradjon az egyszerű.
És akkor, akkor kísérletezte ki, hogy ez tényleg van benne három hangszer, vagy
igen.
Még basszus gitár sincs.
Nem, nincs. Csak a vonósok, meg előtte a gitár.
De ez ilyen szinti vonós. És, de ott van egy baritongitár, egy Rhodes, és egy... Igen. És max egy kis beütés, egy igen. Cím.
És ez nagyon-nagyon pont jól szimbolizálja azt, hogy a zeneszerzők pontosan a technikai tudások miatt és a nem megfontoltság, nem kellő megfontoltság vagy tapasztalat miatt hajlamosak túlírni dolgokat. Természetesen pont ezért van a zeneszerzés tanszak, és egy jó mesternél pont ezeket a dolgokat lehet megtanulni. Egy filmzenénél a csönd és a csöndbe beszivárgó egyetlen egy hangnak óriási jelentősége van, és nagyon-nagyon nagy hatása. Tehát az, hogy jelentőség, az azt jelenti itt, hogy a filmnek a cselekményét, vagy a hangulatát sokszor egyetlen, egy nagyon egyszerű eszközzel lehet kifejezni. Erre érdemes mindig figyelni.
Én pont, tehát amikor filmzenét írsz valakinek, akkor a rendező kvázi a mester. Tehát az ő alkotását te kiegészíted. A Bernard Herrmann nevezetű zeneszerző, aki már Orson Welles-nél feltűnt, és a legismertebb Hitchcock zenéket szerezte, ő szuper klasszikus neveltetés, ő is abszolút. Ő azt mondta, hogy amikor Hitchcock megcsinál egy filmet, akkor megcsinálta a 60%-át, neki az a feladata, hogy a maradék 40-et odarakja. És mennyire igaza van, mert egyébként nem hiszik el az emberek, de ha odafigyelnek rá, és normálisan van megcsinálva egy film, több mint 40%-a biztos
a zene.
És pont arra, amiről magyaráztál legutóbb, hogy egy-egy hanggal ki lehet fejezni az érzelmeket, vagy a fő témát. Erre egy tökéletes példa az előbb említett Bernard Herrmann által írt Pszichó című filmzenéje, amit Hitchcock rendezett, és ezt a hangot, ezt mindenki fölismeri, ebbe biztos vagyok. Ugye ez akkor van, amikor meggyilkolják a zuhanyzó nőt.
Igen.
És mi kell ennél több? Ő aztán azt lehet mondani, hogy minimalista, de nagyon tudja, hogy mi hol kell legyen.
Igen, effekt jellegű hangzásokat használ legjobbkor, és nagyon zseniális módon, igen.
Ez nem véletlen, hogy ez a magas hangú hegedű, ez szinte az egyik legtöbbször ismételt és felhasznált névjegye ennek a skálának, vagy ennek a műfajnak.
És meg is mutatom, mert itt a hegedűm.
Igen.
Ennyi.
Ennyi. A másik szerintem erre irtózatosan, amit most hallunk, ezt is mindenki fölismeri. Ez két hang.
Itt már több nyilván,
már
de
több.
Hogy az a...
Na, tehát ismét visszatértünk John Williamshez, a Bernard Herrmannen keresztül, akik megmutatták, hogy amellett, hogy a Williams is milyen bonyolult kísérleteket tud rakni.
Tematikusan mégis nagyon egyszerű és egyértelmű.
Igen, két hanggal lehet csinálni olyan zenét, amire mindig emlékezni fog.
Állandóan ezzel játszottunk, hogy hú, jön a cáp. Ja, mindegy is, hogy milyen hang, nem, mert ez örök életre
ennyi,
a cápa téma
maradt.
Igen.
Ja. Ez igen, gyerekkoromban is abszolút, amikor bejött, akkor már forstunk.
Még.
De itt van az, hogy mennyire számít ez az örök kérdés, ugye a kíséret és a harmónia, tehát a dallam és a harmónia, ami mögötte van.
Igen. A téma mindig nagyon-nagyon egyszerű, érdemes, hogy legyen. Van olyan, hogy a téma önmagában egy virtuóz folt igazából, vagy egy virtuóz elemeket tartalmazó valami, de ez mindig egy foltot, egy jelenséget jelent, mert sok hangot nem lehet így össze, tehát főként aki nem képzett, úgyse fogja cizellálni, hogy pontosan milyen hangok szólnak, hanem annak van egy ilyen hatása. Éppen ezért általában fő témának mindig egy-egy egyszerű motivum részletet, vagy mint a téma fej, így szokták mondani, az a legegyszerűbb motivum elemekből áll össze. És valóban, tehát ennek van egy alaphangulata. Bármi, amit később szeretnénk színezni és változtatni az alaphangulathoz képest, de még mindig ahhoz a témához kapcsolódik, akkor azt lehet megcsinálni a kísérettel. A kíséret, hogyha nagyon-nagyon fél hanglépésenként változik, akkor az egyből ilyen sejtelmes, félelmetes hangzást kelt, hogyha ragaszkodik az általában mindenki, tehát a mindenki által ismert, mondjuk boci-boci tarka szintű harmóniai egyszerűséghez, akkor az egy ilyen megnyugvás, kellemes érzést ad ugyanahhoz a témához.
Igen. Tehát ez egy fanfár, irtózatos, ilyen szuper technikás fanfár. Mi ez talán? Opera? Tehát ajda?
Nyitány.
Ajda.
Mondjuk azt, hogy egy ilyen nagy nyitánya esetleg egy ilyen opera részletnek. Akár lehet ez is, de mondjuk nekem azért inkább, tehát annyira jellegzetes és annyira ehhez a filmhez kapcsolódik, hogy ezért is lehetett berakni mindegy egyes részet elé, mint egy nyitó. Tehát, hogy ez fő témaként van megnevezve, amikor a lázadóknak, vagy nem
meg
tudom,
tudjuk tehát, mindig, hogy mi tört. Tehát egy bevezetés, följön a logó, tudod, hogy hol vagy. Tehát onnan, ez egy olyan téma, amit azonnal meghallasz, és benne vagy az univerzumban.
Abszolút,
kicsit,
abszolút.
Mint az elején, ahogy hallgattuk, a Harry Potternél is ez a pimpi-limpi bejön, itt meg a fanfárok, egyből tudod, hogy hol vagy.
Igen, abszolút.
Tehát valószínű, hogy annyira jól meg tudja fogni ezt a... Tehát itt annyit számít a filmhez, és azért ugye ezek a kísérletek, pont fölkaptad a fejed ennél a hegedű futamnál, amikor az egy dolog, hogy milyen futamokat játszanak a hegedűk, de itt arról beszélünk, hogy 4-5 ember egyszerre játssza azokat a futamokat.
Igen.
Tehát ezt nem nagyon tudja képzett zenészen kívül más. Hát itt már bejön egy kicsit az a bolygók szimfóniája a Holsztól.
Igen.
És itt most be fog jönni a birodalmi romboló a képbe. Így.
Vagy,
kuvá, kuvá. Igen. Na jó.
Ezt Buttinger Gergely csinálta teljesen megtévesztő élethűséggel.
Abszolút.
Akinek kiszakadt a füle, bocsánatot kérünk utólag is.
Még nekem személy szerint a kedvenc témám tőle az hát fülbemászóságban és professzionalizmusban az nekem a Jurassic Park, de azt nem is tudom, hogy mihez lehetne kötni. Hát ez is végül is egy olyan nyitány, amiről már egyből tudod, hogy hol vagy. Ez mint egy romantikus, vagy nem is tudom.
Romantika utáni, de mindenképpen a romantikában gyökerező. Mondd
már Debussy.
Igen, még... inkább akkor már az északi világnak a zenéje. Tehát az északi romantikus és romantika utáni modernesedő.
Orosz
világ, igen, inkább ilyen oroszos.
Mondd már a híres orosz...
Csajkovszki például.
Bocs, igen, igen.
Szóval akkor már inkább...
Vagy a kiállítás képeit, azt ki csinálta?
A Muszorszki.
De ugye a Muszorszki, az, ha jól emlékszem, ő zongoradarabnak írta, és utána
igen,
később...
Igen, és hát úgy volt, hogy...
Megírták később, áthangszerelték nagy zenekarra, de az is egy... Szerintem abból nagyon sok filmzene táplálkozik.
Abszolút. Rimszkij-Korszakov zenéből,
igen,
és ő csinálta ezt az átiratot.
Tehát, hogy Korszakov írta meg zongorában.
Igen, mert hogy ő volt főként zongorista.
Aha. Úgyhogy... És ez a téma... Ez mi ez? Ilyen nagyon lassú tempójú, ilyen romantikus, nosztalgikus, szép harmóniákkal felépülő ilyen... Volt egykor egy birodalom, ahol háborítatlanul éltek a hüllők, vagy mi akar ez lenni?
Akár ez is lehet. Annyira érdekes, tehát a filmzenéknél mindig az, nyilván, hogy lehet egyfajta egy képzetet társítani hozzá, amiről el lehet mondani. De valójában az a zene csodája, hogy mindenkiben egy másik tudati lenyomatot hagy. És ezért annyira sokszínű, és ezért ennyire jól használható arra, hogy egy filmhez egy jó zenét ír valaki, mindenkiben másként rögzül, mindenkiben más érzeteket kelt, és éppen ezért, hogyha valakiben nincsen benne az az érzésvilág, ami egy másik hallgatóban, akkor is jelent neki valamit. Természetesen az összes zenére is vonatkozik.
Ehhez kell azért egy ilyen, egyfajta ilyen vérprofizmus a zeneszerző, vagy hogy egyrészt meg tudod fogalmazni, amit te gondolsz a kép alá, és van benned annyi rutin, hogy tudod, hogy ez működni fog az embereknél, még akkor is, ha nem arra gondoltak, mint te, amikor írtad.
Ez így van. Abszolút egyet értek vele.
De ez egy szép, lassú, romantikus téma, amit igazándiból, hogyha nem ismered a Jurassic Parkot, ez lehetne egy...
Egy másik darabnak is egy ilyen kellemes érzésű zené.
Egy ilyen magasztos, visszaemlékezős, valami nosztalgikus...
Igen, mondjuk egy faluban az emberek művelik a kertecskéiket, tolják a kis kordét rajta, a termés. Igen, igen, egy ilyesmi.
Akár. De, és nagyon vicces, hogy én valahogy nekem mindig külön néztem, ahogy a moziba is ment, hogy most dínos filmet nézünk, de hogy vannak olyan zenei témák körülötte, ami nem is, tehát nekem nem illett annyira a dínos filmek alá, de mégis működött.
Igen, azért működik az én olvasatomban, mert ahogy egy dínó szépen csámborog a hatalmas páfrányok és egyéb fák között, és legeli a füvet, vagy éppen akármit, annak megvan ez a békés, úgymond falusi, dínófalusi hangulata.
Végül is tényleg, hogyha erre gondolunk, hogy arról az a film alapkoncepciója, hogy fölélesztik ezeket a szerencsétleneket, és berakják egy olyan helyre, ahol jól érzik magukat. Ugye alapvetően azt hiszem Richard Hammondnak hívták azt, aki fölélesztette a beszorult, szúnyogvérbe szorult dínó DNS-t, hogy hívják azt a kis, azt a kőzetet, ami megkeményedik, a fából gyanta megkeményedik, abból mi lesz, tudod?
Tudom.
Igen, mindegy. Tehát abból kiszedett szúnyog. Borostyámból kiszedett szúnyog.
Igen.
Vérből megteremtette őt, pusztán csupa jó szándék vezérelte, hogy majd megmutathatja mindenkinek, mennyire gyönyörűek ezek az állatok, és hát nyilván ez
elfajult egy kicsinkét.
De hogy lehet, hogy az ő lelkében megbúvó ilyen kis szeretetet adta át ezzel a fő témával, hogy ő abszolút úgy állt a dologhoz, hogy ez jó lesz.
Igen. Ez simán kihalható ebből az egészből, igen. Jó, hogy neked például ugye már eleve ez a képzeted így kialakult, persze te nagyon nagy képzelő erővel bírsz, mint alkotóművész.
Hát ez, nem azt mondom, hogy most ez azt jelenti, hogy írtudat képzelőre erővel bírok, csak hogy így mindig szeretem belegondolni ebbe, hogy mi a francér alakult, ez igen, meg az igen, ki. Igen. Én még egyébként... A szegény John Williams-től egy csomót mutatunk, de hát nem véletlen, mert ő nagyon jó, de szerintem aki meg... John Williamsnél ugye az van, hogy mindig rá tudunk mutatni például a Jurassic Park témánál is, vagy mondjuk a Star Wars fő témánál, hogy mondjuk egy ajda bevonulás, egy operából szedett érzelmes valamilyen ilyen onnét, azért valamilyen alapokkal rendelkező téma, mert ugye azt érdemes tudni, hogy annak idején, mikor a Csillagok háborúját nál George Lucas felkérte John Williams-t, hogy komponálja meg a zenét, mint nagy öreget, ő azzal kérte meg John Williams-t, hogy itt vannak ezek a klasszikus régi számok, komoly zenei művek, amiket vegye föl, és legyen az illusztrációja a film. Tehát ő eleve komoly zenét képzelt el, és megvolt, hogy kitől. De a Williams mondta, hogy nem, hát ő megírja, hagyjuk ezt a komoly zenét, nem játszik alá. A komoly zenét bízza rá, majd ő megírja ezeket a témákat. És akkor ebből is látszik, hogy egy kicsit onnét lettek véve a dolgok.
Igen.
Igen?
Csak annyi, hogy muszájként, tehát hogy kellett, hogy használja azokat a stilisztikai elemeket. És hát szerencsés találkozás, mert ő maga ezeket szerette is, tehát utólag ezt nyilatkozta, hogy hát neki ez a kedvence.
Igen, stílus. És szóval őről el lehet mondani, és a Bernard Herrmannról is talán, majd visszatérünk egy-két témával, ő talán jobban nyúlt de John Williams is azért az akciójeleneteknél eléggé belenyúlt a kortárs, mármint úgy kortárs, hogy 30-as, 40-es évek, vagy Bartók utáni időszakban is a kurtákféle
effekt világban.
Diszonanciákba. De én például most rátérünk egy másik nagy kedvencemre, Ennio Morricone-nél, Morricone-nál?
Igen.
Morricone-nál. Sose éreztem azt, hogy ő valahonnét merít. Az hogy lehet, hogy ő egy olyan zeneszerző, hogy nincs más?
Géniusz. Ez az egyetlen.
Tehát oké, okay, hogy most amit meghallgatunk, az a jó, és a jó, a rossz és a csúfnak a fő témája, amit szintén mindenki megismer. Ebbe minden.
A legnagyobb, amikor ezeket eljátszották aztán élőben nagyon sokszor stadionokban, és rendesen ott ülnek a zenészek, és közülük páran így ezeket a hangokat beéneklik, jön a férfi kórussal.
És tehát, tombolnak rá amúgy hát, az ember.
Persze, zseniális, zseniális. Mindenkiből ott van a film, sőt, mi több vetítik is hátul az adott jeleneteket. Igen. Szenzációs. De itt a zene itt a szenzációs. Kórus.
Ez mennyire jó már.
Ráadásul a kisfiam, aki most 10 éves, ezeket nézegeti folyam szinte megállás nélkül, és én is így belenézegettem akkor, amikor nézte. Hát, friss élmény.
Egyébként meg az a furcsa ennél, hogy a jó, a rossz és a csúf, az ugye a Sergio Leone rendezésében az a dollár trilógiának mondják azt a három mozifilmét, amiben a mindegyikben a főszereplő, egyik főszereplő a név nélküli Clint Eastwood, ugye a poncsójával, és ő egészül ki mindig más szereplőkkel, de hogy a dollár mindig valami pénz, vagy rablás, vagy bármiféle dolog körül forog, és ezt mondják, hogy ez a dollár trilógia csúcsa, és tényleg ez akkor ilyen irtózat költségvetésű hatalmas alkotás, hát nagyon sok pénzt meg szervezést igényelt Olaszországba és Spanyolországba vették föl, nagyon sok helyszínen, sok pénzből, és azért ez egy, tehát Morricone-nek, tehát a rendezőnek ez egy nagyon komoly témája, amit ő elmesél azon túl, hogy ilyen vicces a zene, tehát és amellett, hogy vicces a zene, azért ott benne vagyunk egy polgárháborúban, akasztják föl az embereket, akkor van benne nagyon szép szomorú téma, ami bemutatja, hogy a háborúban meghalt emberek és a háború alatt élő emberek sorsa milyen. Tehát nem móka és kacagás végig a film, de mégis érzelmeket ébreszt, talán ez még szélsőségesebbek lesznek az érzelmek ezekkel.
Igen. Egyértelmű, ezek a zenék ellensúlyozzák, vagy egy ellenpontot adnak, tehát nem mindig a közvetlen alátámasztás az, ami erősíteni tud, az is, de az ellenpontozásnak egy ilyen típusa, de mindig ott van az, hogy a közben lévő hangszerelés, tehát hogy megy ez a téma, de hogy mi a mögötte lévő hangszerelés, egy nagyon halk, vonós hangzás beúszik, emberi hangok, ahogy megjelennek. Tehát Ennio Morricone a hangszerelésben is zseniális, nem csak a megfelelő téma megválasztásában.
És nem, mit lehet mondani, hogy ezek milyen témák? Tehát ezek nem köthetők mondjuk egy...
Nem, ezek saját témái.
Se pophoz nem köthető, nem köthető meglévő. Tehát...
Há, ne is mond.
Volt egyszer egy vadnyugatnak a fő téma, ez milyen? Csemballó van alatta?
Igen. Csemballó...
És cselló. Vagy basszus.
Alul bőgőt és cselló.
Mindegy, de.
Együtt. Aztán jönnek brácsák.
Tehát ez mindenképpen egy gyönyörű akkordsoron felépülő. Nem is tudom, ez a cselló, ez egy ilyen elvarázsolt, ilyen nosztalgikus harmóniasort, nem is dallamot játszik talán, és itt jön be egy ének. modern harmóniák alatt azért eléggé.
Igen. A jazzre jellemző az, hogy önmagában, egyébként nem csak a jazzre, de az, hogy egy szeptim akkordot alapakkordként használ. A szeptim akkord azt jelenti, hogy a skála hetedik hangja is megszólal az alappillért jelentő első, harmadik és ötödik hang mellett.
Ha ez bárkit is érdekelne.
Igen. Egy kis zeneelmélet.
És itt egy beindulás. A végére visszatér a csembaló.
Hát Ennio Morricone zenéire az emberek többsége azért sír ezeknél a...
Hát igen, nem véletlen, hogy...
Nagyon mély, nagyon
talán azt lehet mondani, hogy jó, most ezt így nem sztereotipizálok, de azért benne van ez az olasz lélek, amikor olyan érzelmeket tud egy férfi is kiadni magából, hogy ő sír, amikor egy férfi sír, akkor nagyon sír. És hogy nem véletlen, szerintem Morricone nagyon sok jó filmzenét írt ő amerikaiaknak is, meg nem csak olasz rendezőknek, de igazán akkor élte ki magát, és akkor születtek gyönyörű dallamok, amikor valaki honfitársával közösen kollaborált. Igen. Tehát ugye a Dollár trilógia és a Sergio Leone-vel közös munka, volt egyszer egy vadnyugat, volt egyszer egy Amerika, ezek mind gyönyörű témák. És aztán később ő írt ugye Giuseppe Tornatore filmjei alá is zenét, aki szintén egy ilyen nagy olasz lélek ismerő rendező, aki egyébként Szicíliából származik, és ugye ő csinálta a Cinema Paradisót, ami szintén egy ilyen nincs az a férfi ember, aki ne könnyekbe törnek ki a közepén, még ha nem is mutatja ki, és igen. Elhasznált papír zsebkendők ellen válsz fel a film után.
Igen. És ugye, hogy az más típusú zene, mint ezek, és szóval ez is egy csoda, hogy egyrészt a dallamai mégiscsak érezhető, tehát, hogy annyira egyéni a hangzása. Nekem volt olyan szerencsém, hogy együtt dolgoztam vele, ő vezényelt.
Amikor és akkor, itt volt koncertezni?
Igen, európai turné. Az egyik európai turnéban. Na, és akkor pont azzal a zenekarral, amivel egyébként játékfilmekhez, vagy filmekhez és játékokhoz is vettünk fel zenéket.
Ja, a Budapest Session Orchestra, igen.
Budapest Studio Orchestra. És minket vittek erre a turnéra, és akkor végig játszottuk ezeket a legjobb zenéit szinte.
És ott akkor hegedűs.
Hát én hegedültem, az első hegedűbe az egyik hegedűs voltam, és hát gyönyörű, tehát nagyon-nagyon megfogó, nagyon mély és nagyon gyönyörű zenék. Mindig ezt a sokadik eljátszás után is csak azt mondtam, hogy hát ezek egyre jobbak.
Volt szükség ott egyáltalán próbára? Tehát bejött az öreg, és akkor megbeszéltétek, hogy mihogy lesz, vagy úgy megérkezett a koncertre, és letoltátok?
Volt egy próba, volt egy betanító karmester, akivel végig próbáltuk, aztán egyszer jött valóban... Hogy is volt ez pontosan?
Hány koncertet adtatok egyébként, így kb. Emlékszel?
8-at talán. Csak stadion.
Aha.
Magyarországon is a pap... Az még Pap László Sport Aréna?
Már nem. Nem tudom.
Az leégett, vagy mi volt? Nem emlékszem.
Nem az égett le. A kis stadion égett le, de viszont nem tudom pontosan.
Jó, ebből látszik, hogy mi már öregek vagyunk, és nem követjük pontosan a nagyvilág eseményeit.
Ez a 6-3 után volt, vagy előtte?
Gergőkém, nem tudom pontosan, majd utána nézünk utólag, és kommentelünk legfeljebb. De mindenki tudja úgyis rajtunk kívül pontosan, hogyan van. Lényeg az, hogy ott abban a stadionban, ami ott állt, ahol a elégett stadion volt régen, ott volt ez a koncert.
Aha. Tehát és akkor, mondom, egy próbára jött?
Nem foglalkoztunk próbával. Valóban az volt egy betanító karmester. Aha. Én szerintem vele végigvettük az egészet. Uh-huh. Igen, nagyon is így kezd föl rémlenni, hogy hogyan történtek az események, mert már régebben
volt.
Hát
ez a nagyon régi turné, még szerintem ez a 2000-es évek turnéja.
Mindjárt kitalálom, hogy ilyen 2000... 2010-valahányban volt, én úgy emlékszem, hát...
Mindegy.
Már összemosódnak az emlékeim. Nagyon nagy hatású volt, ő neki valóban be kellett jönni, és végig vezényelte. Ez egy rutin, hogy van betanító karmester. Ő annyira idős volt akkor már, teljes szellemi frissességben, de a teste látszott, hogy nagyon-nagyon kezd gyengülni. Még az is egy különleges élmény volt, hogy leesett mellélépett a karmester pulpitusnak, meghúzta a derekát, és így egyáltalán kérdéses volt, hogy tudja-e vállalni aztán a két nappal későbbi koncertet, azt hiszem pont Olaszországban, vagy nem tudom hol volt, fölhördült a teljes stadion, amikor elesett, minden ott játszódott előttünk, akkor gyorsan odament, aki ott közelben volt, csellista közül valaki, meg aztán jöttek föl a backstage felől is, a segítői. Na és akkor valóban volt, azt a két napot mondták, hogy az teljes szünetben és lábadozásban töltötte, de a harmadik nap már jött. Fájt ugyan a dereka, támogatták, mi is, hát emlékszem, Bújtor Balázs, aki a koncertmestere ennek zenekarnak, ő is ott nagyon figyelt, hogy ha kell ugrani,
tehát ő akkor... Bújtor Istvánnak a fia, igen.
Így van.
Aki akkor a tehát ő hatalmas tudással és lelkesedéssel van a filmzene iránt, és ezt lehet mondani, hogy ezt az egész Budapest orkesztrát neki lehet köszönni.
Illetve igen, Hungarian Studio Orchestra, csak azért javítom, hogy pontosan lehessen tudni.
Tehát ez egy olyan professzionalista zenekar, akik tényleg bármilyen felkérésnek eleget tudnak tenni.
Zeneakadémiai végzettségű az összes tag. Ez csak azért számít, mert a zeneakadémián, igen, tehát ott mindenkinek a hegedű versenyektől kezdve mindent játszani kell állandóan vizsgákon, tehát a legmagasabban képzettnek mondható zenészekből áll össze az együttes. Vahogy jönnek kisegítők egyébként, akik akár még nem is a zeneakadémiára járnak, bár én szerintem olyanok nem, tehát akik éppen a zeneakadémiára járnak, nem végezték el. A tagság többsége zeneakadémiát már régóta elvégzett, tehát nálam egy mondjuk 10 évvel fiatalabbak, de hát már ők is jó pár éve, a évtizedek óta a legnagyobb magyar zenekaroknak a tagjai, és onnan jönnek állandóan, úgymond másodállásként, vagy kiegészítésként még így ebbe a zenekarba
játszani.
Tehát
az a lényeg, hogy amikor ők leülnek és játszanak, ott nincsen semmi felesleges időhúzás, le van eléjük rakva a kotta, a partitúra, és egyből játszák.
Igen, egyből játszák, hogyha kell, akkor még egy fölvétel mondjuk a stúdióban ez van, hogy egyszerre játsszuk, az általában már hiba nélküli, de mondjuk azt, hogy összerázódós, mondjuk az első fél órában, de akkor még a zeneszerzők általában még jönnek, és akkor mondják, hogy mi az alapelképzelés, hogyha kell, akkor egy kis történetet mesélnek, és az egész zenekar annyira komolyan veszi, hogy akkor egyből ráállnak arra a fajta hangulatra, és akkor a szólista, fúvósok, ők általában szólistáknak minősülnek, mert hogy egyedül játszanak egy szólamot. De mi hegedűsök is, akikből sok van, a koncertmesterrel, Bújtor Balázzsal együtt a legnagyobb odaadással és figyelemmel igyekszünk megvalósítani ezeket a nüansznyi dolgokat. Úgyhogy igazából az volt, hogy ebben a zenekarban egy élmény volt dolgozni.
És egyébként mit tapasztaltál, ha már így visszatérünk ezek alatt, az évek alatt... Van egyáltalán olyan projekt, amire így vissza tudsz emlékezni, ami valamiért kitűnt a többi közül, vagy azért úgy viszonylag azért egyformák ezek a filmzenei aláfestő zenék? De most bocs, hogy így mondom, hogy egyformák nyilván nem, de hogy úgy szakmai szempontból.
Szakmai szempont. Voltak szerzők, akik egészen egyszerűen bizonyos típusú hangulatokat akartak megjeleníteni. Ezek a szerzők sokszor, például amit mondtál, ez a box zene, tehát hogy valamihez való zene, ami a mai világban úgy működik, hogy interneten vannak bankok, ahonnan le lehet tölteni fájlokat.
Ezeket a... Igen.
Tehát akinek nincsen pénze arra, hogy megfizessen egy nagy zenekart, valóban...
Stock zenét vesz, igen.
Így van, pontosan. És ezek a zeneszerzők direkt így összeálltak, 4-5 zeneszerző, tehát egy zeneszerzői társulás, akikből az egyik ember ezt a zenét írta, a másik ember azt a zenét.
Később el fogják adni.
És abszolút föltöltik ezekbe a tárolókba, és onnan lehet aztán letölteni különböző rendezők, vagy akárki, akinek ez szükséges. De volt egy angol szerző, bocsánat, hogy nem tudom hirtelen a nevét idézni, nem emlékszem rá, őt többször jött a zenekarhoz, ugyanis annyira jól szólt az, amit fölvett, na ő nagyon jó zenéket írt külön filmekhez. Tehát, hogy az egyértelműen
egy ilyen... Nem emlékszel egy produkció címre, és akkor próbálunk rákeresni.
Nem, sajnos jó. Nem, mert és ezzel kicsit prezentálom azt, hogy milyen egy ilyen zenei munka.
Tehát ez egy nagyon durva futószalag.
Bejön a szerző, vagy tudjuk, hogy ki, vagy nem, vagy ismert, vagy nem, mi általában komoly zenéket játszunk, és hogyha most jön egy ilyen filmzene szerző, aki filmeket szeret nézni, esetleg hallott már róla.
Tehát mondjuk, figyelj, azt kell elmondjuk, így az átlag néző vagy hallgató számára, hogy aki komoly zenét tanult ember, annak az mondjuk 6 éves korától, és az már lehet, hogy késő, tehát 6 éves korától biztosan 24 éves koráig egy durva képzésben részesül. Tehát neki az alatt az egész fiatalság arról szól, hogy megtanulja a repertoárt, a technikát, és szakosodik arra a végén, amit ő akar szólistaként, vagy a zenekari tagként képviselni.
Így van.
Tehát ez egy nagyon kemény meló, és annyira rá áll a komoly zenei alapismeretekre, majd ezekre a híres darabokra, amikkel versenyezni lehet, gyakorolni és eljárni külföldre, tehát ezeket interpretálni, ami nem csak arról függ, szól, hogy most megtanul egy kottát, hanem megtanulja a zeneszerző lelkében is mi volt, és hogy írta azt a számot. Nyilván a jobbak így csinálják, de hogy egyszerűen 24 éves korodig ezzel vagy elfoglalva, abszolút. És nem nagyon érsz rá mással foglalkozni.
Nem, teljesen ez van. Én 3 éves koromtól csinálom, tehát, hogy még előbb, mint az előbb említett 6 év. Egyébként elég 6 éves korban is elkezdeni, tehát időszerű.
Szerencsétlen gyereket elég 6 évesen elkezdeni.
Kínódni a vonós hangszerek.
Nehogy tásd a csuklót!
Igen. Hát még a billentyűs hangszereknél is bőven van mit ugye alakítani.
Hogy fogad ezt a vonót?
Na, mindenképpen.
Kis ujjel áll!
Igen, akármelyik részletbe belemehetünk, valóban ez van. És igen, 23-24 éves koráig az ember, amíg elvégzi a zeneakadémiát, addig ez megy. És akkor valóban egy külön világ.
Nem csoda, hogy utána ilyen hatalmas tombolós partik van.
Igen, ez is megvan valóban, mert a nagyon nagy koncentráció és a nagyon nagy odaszántság és egyoldalú odaszántság, egy szempontból egyoldalú, ezt egy picit részletezem, hogy miért egyoldalú odaszántság igényel nyilvánvalóan feloldást. Természetesen ezt minden ember másként éli meg, de aki művészi módon használ egy eszközt, és aztán nagyon nagyfokú érzelmeket próbál kifejezni vele, ez egy eléggé szélsőséges érzelmi megélést feltételező embert takar. Ez a fajta hozzáállás. És valóban akkor viszont a könnyülés, a lazítás is, mint ahogy mondtad, hogy bulizás, vagy egyfajta...
Hát muszáj valahol lefezetni ezt.
Túlzás hogy... azt mondani, hogy tivornyázás, de néha még az is beszalad.
Hát de muszáj, figyelj, hát egy normál iskolarendszerben felnőtt fiatal is széttombolja néha magát.
Igen.
Hát még aki szerencsétlen így hónapokig készül egy versenydarabra, vagy gyakorol reggeltől estig napi 8 órába.
Igen. Aztán persze beáll az a rendszer, hogy ő mint szólista járja a világot, és akkor nyilván meghívják őt este egy ilyen vacsorára, és akkor az annyiban merül ki, de akkor egy kicsit rutinná válik. Na most erről a rutinról csak egy szót ejtek. Tehát, hogy tudjuk vagy nem tudjuk ki a zeneszerző, pontosan azért, mert elmegyünk a stúdióba, 8 órakor indul az első karmesteri pálca beintés, elkezdjük a darabot, legalábbis azokat a kottákat, amik ott vannak, csinálunk egy próbabeállást, és onnantól kezdve 8 órán, 4 órán keresztül, egy óra szünet, és egy újabb 4 órán keresztül, természetesen egy 2-3 szünettel, folyamatosan zenélünk. Vagy érdekes hangokat, vagy kitartott hangokat, vagy érdekes zenét, vagy csak egy ilyen nagyon speciális, egy valamilyen témát, vagy egy valamilyen hangulatot célzó zenét, esetleg aztán effekteket a végén, mint például a siko...
A pszichózenében,
pszichóban ugye megvoltak azok a bizonyos effektek. Úgyhogy nekünk egyfajta munka, de természetesen nagyon-nagyon értékeli mindenki, aki ezt csinálja, hogy néha valóban jönnek olyan nagyon különlegesen jó zenék, amik nem is annyira tipikusan filmzenék, amik csak bizonyos effekteket, vagy bizonyos hangulatokat támogatnak, hanem mint például a Jurassic Parknak a zenéje, hogy van egyfajta ilyen különleges jó hatása, vagy ilyen lélekemelő, vagy olyan megnyugtató.
Hát valószínűleg annak azért tehát mondjuk, hogyha egy John Williams játszasz le, akkor másképp, tehát ott ki fog ugrani a 4 órás rutinból, hogy az más.
Persze.
Hát, meg ott azt tudom, hogy ugye, ahol föl is veszik őt általában, vagy a londoni filharmonikusokkal, vagy pedig Hollywoodban van stúdiónak többfajta zenekara, de az a lényeg, hogy ott van egy ilyen, mit tudom én, 100-150 fős társaság, aki ott él, és konkrétan ebből él, hogy koncertezik Los Angelesben, van a nagy, az a nyitott színház, most nem fogom tudni mondani a nevét, de a Los Angeles-i filharmonikusok, ugye, tehát hogy vannak, és amellett elmennek filmzenéket fölvenni, tehát, és ők aztán 100%-os filmzene geekek, tehát ők mindent tudnak arról, tudják, mit, hogyan kell, hogy kell beállítani a mikrofon, milyen hangszerek szólnak jól, tehát és teljes elhivatottsággal veszik fel ezeket a zenéket.
Ez hallatszik, ez egyébként az összes eddigi fölvételen, nem csak ott, nyilván ott, ahol egy nagy zeneszerző dolgozik. Mint például Ennio Morricone, ott még magának az zeneszerzőnek is az elképzelései, aki egyébként végigvezényelte a film zenéinek a fölvételét, tehát ezt ő vezényelte.
Jaj, Williams is ő vezényelte.
Igen, nem minden szerzőnél van így. Van, mi is úgy dolgoztunk, hogy voltak szerzők, akik fönnültek a stúdióba, hallgatták, vagy még úgy is volt, hogy streameltek, tehát Londonban ült a szerző és hallgatta, de eljött a maga fölvevő pár ember a karmesterrel, a hangszerelővel, meg a fölvételvezetővel együtt, és ők hárman itt voltak, a szerző otthon, és így szépen az interneten keresztül csináltuk.
Egy.
Ennyi.
Szerintem ez így ilyen első adásnak arra, hogy megismerkedjünk az alapzenékkel, most ilyen kicsit önző módon azokkal, amiket mi szeretünk, és szeretnénk, ha ti is megszeretnétek őket, ha nem ismertétek, vagy járjátok utána, ez az első adásnak ilyen elég, és úgy gondolom, hogy tök jó volt. Remélem érdekes információkat tudtunk arról adni, hogy milyen összetettségű vagy egyszerűségű lehet egy filmzene, és hogy hangokkal, kevés hanggal is sok érzelmet lehet kifejezni, ugyanúgy, mint sok hanggal.
Így van.
Tehát minden attól függ, hogy ki hogyan kezeli ezeket. Mindenkinek köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Így. Ez is egyszerű volt. Vagy akár egy ilyen. És wow. Most kifolyt mindenki füle.
Köszönjük szépen.
Szóval köszi szépen, hogy itt voltatok. Tovább biadásokban majd folytatni fogjuk ezt a kis zenei jellemzést a filmzenékről, és az a terv, hogy néhány játékprogram zenét is majd a következőkben át fogunk nézni zenei füllel, úgymond zenész füllel, hogy mi hogyan történhetett az írással.
És próbálom rábírni Buttinger Gergelyt, hogy a saját zenéiből is hozzon bemutatókat.
Azok otthon maradtak most. Na, köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok! Kiki Rajz szigetek.